Kedves hallgatóink, Önök a következő percekben Ferenc Zsolt segédlelkész elmélkedését hallják, amely az első pénteki virasztáson hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban.
Az Úr legyen veletek!
És a felekkel!
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra. Dicsőíts meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek a földön. A feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál. Részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk véget, Krisztus!
Jézus főpapi imájának a bevezetését hallhattuk az imént az evangéliumból, és amikor főleg nagybőjti időben az egyház különösen is nagyobb figyelmet fordít erre az imádságra, teljes imaszövegre, amikor az apostolokért, a világért, önmagáért imádkozik az Úr Jézus, akkor mindig egyfajta szent félelem fog el benne, és valami olyasmi érzek, mint amiről a Szentírás beszél, amikor Mózes ott van az égő csipkebokor előtt is, és megszólítja őt a Jóisten, hogy oldj le lábadról a sarút, mert a hely, ahol ott állsz, az a szent föld. És valami hasonló történik velünk, vagy velem, legalábbis amikor az Úr Jézus főpapi imáját olvasom, mert ez az imádság, ez egy szent. És azt gondolom, hogy minden egyes embernek az imádsága, amit megfogalmazunk, amit a Jóistenhez címzünk, vagy az Úr Jézushoz, a szent dolog. De amikor maga az Úr Jézus imádkozik, akkor olyan titok előtt állunk, ami messze meghalad minden emberi értelmet, mert hogy egy kicsit ebben az imádságban bepillantást kapunk az Úr Jézus és a Jóisten, az Atya kapcsolatának a mélységében. És olyan közelséget látunk itt, amelyhez hasonló emberi szó alig tud kifejezni. És nem véletlen, hogy eléggé sok prédikátor, igehirdető félve közeledik ehhez a szakaszhoz, mert egy kicsit valóban az az embernek az érzése, hogy itt a Szentírás, mint a szentélyében járnánk. És ezért is fontos, hogy alázattal, csenddel és imádságos lélekkel közeledjünk ezekhez a szavakhoz, az Úr Jézus teljes főpapi imájához. És nem rendszerezni szeretném most ezt az imádságot, az Úr Jézus szavait, hanem inkább lassan néhány szót, néhány összetettebb kifejezést ebből az imént hallott részből szeretnék kiemelni, és így egy kicsit elmélkedni a Jóistennel való kapcsolatunkról. És ami szembetűnő és feltűnő, hogy az Úr Jézus így kezdi az imát, hogy Atyám, hogy ez a megszólítás. És a gyerekekkel a héten kérdeztem az iskolából, hogy a Jóistenről beszéltünk, és hogy ti kihez hasonlítjátok, vagy kihez hasonlítjuk a Jóistent, aki egy kicsit megjelenít itt a földön. És nyilván jött a válasz, hogy hát édesapánkhoz. És akkor megkérdeztem, hogy milyen a te apukád, és jött a válasz, hogy kedves, erős, izmos, játékos, szeret, tudom én, különböző dolgok, és az egyik gyerek azt mondta, hogy ő úr. És kérdeztem, hogy ezt hogy érted, vagy mit gondolsz ez alatt a szó alatt, hogy úr? És azt mondta, hogy hát mindig parancsokat osztogat. És azt mondta, nem állt itt meg, hanem folytatta, hogy azt mondja, hogy amúgy te és a tanci is urak vagytok. Mert hogy mindig parancsolunk, ugye, tehát hogy elmondjuk, hogy most vedd elé ezt a könyvet, írd le ezt, figyelj oda, tehát hogy folyamat neki ez asszociálódott, hogy, aki parancsolgat, az Úr. És az Úr Jézus mégis ugye ebben az imádságnak az elején nem úgy szólítja meg a jó Istent, hogy Úr, meg nem tudom én mi, hanem azt mondja, hogy Atyám. Egy egyszerű szó, és mégis milyen mélység rejlik benne. Nem hosszú megszólítás, nincsen benne semmiféle ünnepélyes körülírás, nem mindenhatónak, örökkévalónak, vagy mennyei királynak szólítja meg, hanem csak ennyit mond, hogy Atyám. És ebben a szóban benne van Jézus egész kapcsolata a jó Istennel. Az a bensőséges bizalom, az a tökéletes közelség, amelyben Jézus él az Atyával. És úgy szólítja meg Istent, mint aki tudja, hogy az Atya mindig közel van hozzá, hogy mindig hallja őt, és mindig szeretettel fordul felé. És gondoljunk egy kicsit bele, hogy mikor mondja az Úr Jézus ezt? Mikor van ez a megszólítás? Éppen akkor, amikor a Getsemáni kert felé tart. Amikor tudja, hogy már egészen közel van a szenvedésének az órája. Az elfogatás, a megaláztatás, a keresztút és a kereszthalál már ott áll előtte. És mégis ebben az imádságban, hogyha az egészet elolvassuk, nincsen benne panasz, nincsen kétségbeesés, nincsen lázadás. Hanem az Úr Jézus szavaiból nagyon mély béke és bizalom árad. És mindez ebből az egyetlen megszólításból fakad, hogy, így tudja megszólítani az Istent, hogy, Atyám. Nyilván, hogy tudjuk, hogy ezt a szót senki sem mondta ki úgy ezen a földön, vagy azzal a mélységgel, ahogy az Úr Jézus. Hogy ő az egyszülött fia, aki öröktől fogva az Atyával van is. Mégis éppen Jézus az, aki, bennünket is erre tanított. Hiszen azt mondja, amikor imádkozni tanított bennünket, hogy ti is így imádkozzatok, mi Atyánk. Ugye az Úr Jézus nagyon közel hozta hozzánk az Istent, hiszen tudjuk, hogy a zsidók azok féltek, nem is mondták ki az Istennek a nevét, különböző megszólításokkal valahogy körülírták, de konkrétan sose merték néven nevezni. De az Úr Jézus közel hozta az Istent hozzánk. És úgy mutatja be nekünk az addig távoli, elérhetetlen Istent, mint szerető Atya. És az Úr Jézus is ezért jött a világba. Ezért vállalta a szenvedést és a keresztet, hogy mi is úgy közeledhessünk az Istenhez, mint gyermek az apjához. És egy nagy városban élt egy család két gyerekkel együtt, akiket úgy hívtak, hogy Zsombi és Tihamér, és a két fiú gyerekként nagyon szerette a meséket, amit mindig az édesapjuknak volt a feladat, hogy elolvasson. És elolvás előtt pedig mindig így köszönt el az apuka a fiúktól, hogy szép álmokat, szeretett fiaim. És a két kisgyerek lassan legényi cseperedett, iskolába kezdtek járni, ahol leginkább nyilván a tornórát szerették, mert fociztak, de olykor egymással is verekedtek. És az édesanyjuk egyre több időt kezdett velük tölteni, ő vitte a suliba, délután ő segítette a leckeírásba, a tanulásba. És boldogan hallgatta, amikor a gyerekek az örömeikről, a napjukról meséltek. De a gyerekek egyre inkább ritkábban látták az apjukat, mert sokat dolgozott, elmaradtak a közös esti meseolvasások, mert egyre későbben ért haza. Az apuka azért dolgozott sokat, hogy mindent megadhasson fiainak, foci edzésekre járhassanak, hogy majd a legügyesebb játékosok lehessenek, és hogy más foglalkozásokra is járhassanak. De a fiúknak hiányzott az apjuk, és ő ritkán találkoztak vele. És már lassan a hetedik osztályba jártak, amikor nagyon megharagudtak az apjukra, hogy sose tölt velük időt, hanem mindig dolgozik. És eldöntötték, hogy elköltöznek otthonról a nagyszülőkhöz. Elővették a bőröndöt, és mindent bepakoltak, ruhát, játékot, tanszerelést. És elindult a két testvér a nagyszülőhöz. A nagyapa meglepődött, amikor meglátta unokáit a bőröndel. Hát ti hova mentek? Kérdezte. Hozzátok költözünk, mondta határozottan Tihamér. Miért? Kérdezte a nagyapa. Apa nem is szeret minket, sosincs otthon, nem játszik velünk, mondta könnyes szemekkel Zsombi. Na gyertek be, majd bementek a házba, leültek és elmeséltek mindent a fiúk, amiért szomorúak. A nagyapa türelmesen végighallgatta őket, a végén pedig annyit mondott, tudjátok, hogy édesapátok szeretetből tesz értetek mindent, ugye? Milyen szeretet ez, ha sosincs velünk? Kérdezte Zsombi. Tudjátok, én nem tudtam megvalósítani apukátok álmát, mert akkor nem volt lehetőségünk, pedig nagyon jókos aras volt. Nem volt annyi pénzünk, hogy edzésekre járhasson, nem volt autónk, amivel iskolába tudtam volna vinni, hanem mindig gyalog kellett menjen, mert még egy biciklire sem telt nekünk. Mi nagyon szegények voltunk. Ő értetek tesz mindent, azért dolgozik olyan sokat, hogy nektek mindenetek meglehessen. És már esteledett, amikor megszólalt a kapucsengő, az édesapa volt az. Fiúk, édesanyátokkal mindenütt titeket keresünk. Miért jöttetek el? Mert nem törődsz velünk, nem vagyunk fontosak neked. Jobban szereted a munkádat, mondta felháborodottan Zsombi. Apa, te szeretsz minket? Kérdezte Tihamér. Igen, tudjátok, hogy ti vagytok nekem a legfontosabbak. Akkor miért maradtak el a közös játékok, az esti meseolvasás, a közös kirándulások, a filmnézések? Sokat dolgozom, tudom, felelte az apuka, értetek teszem, hogy nektek mindenetek meglegyen. Apa, nekünk egy dologra van szükségünk, igazán vágott közbe Zsombi. Mire? Rád, a szeretetedre, és hogy azt mondd, a szeretet fiai vagytok. És az apa könnyes szemekkel átölelte fiait, és megígérte, hogy kevesebbet fog dolgozni, mert belátta. Nagyobb szüksége van fiainak a szeretetére, mint bármi vagyonra, és együtt hazamentek. És azt gondolom, hogy ez a története kicsit szépen összefoglalja, hogy mi a legfontosabb. Hogy szeretett gyermekek vagyunk, akikben az Istennek kedve telik. És ezt kellene mindannyian jól megjegyezzük, hogy szeretett gyermekek vagyunk, és ezért megszólíthatjuk az Istent úgy, mint atyánk. Úgy, ahogy az Úr Jézus is. Ő is tudta, hogy a legnehezebb órákban is, amit el kell szenvednie, még abban is ő az Istennek a szeretett gyermeke. És mennyire az atya szót, vagy atyánk szót megszoktuk. És sokszor észre sem vesszük, hogy milyen hatalmas ajándék rejlik benne. Ha valaki csak egy kicsit is át tudná érezni ennek a szónak az igazságát, hogy Isten valóban atya, akkor már is több béke lenne a szívünkbe. És egy lelkipásztor mesélt egyszer, hogy ő a kisfiával a vonaton utazott, és a szerelvény az több alagúton is áthaladt, és amikor a vonat hirtelen sötétségbe ért, a kisfiú azonnal szorosabban odasimult az apjához, és belekapaszkodott a karjába. Nem látta az apját a sötétben, de érezte, hogy ott van mellette. És ez elég volt ahhoz, hogy megnyugodjon. És valahogy így van a mi életünkben is. Hogy a legtöbb félelmünk, nyugtalanságunk abból fakad, hogy kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Attól félünk, hogy egyedül vagyunk a világban. De ha az ember szívében ott él az atya közelségének a tudata, akkor még a sötétség óráiban is képes békességet találni. És utána úgy folytatja az Úr Jézus az imáját, hogy atyám, eljött az óra. És milyen különös mondat ez, hiszen ez az óra, ez nem más, mint a szenvedésnek az órája. Az az óra, amikor Jézusnak ki kell innia a szenvedés kelyhét, az elfogatás, a megkínzás, a keresztre feszítésnek az órája. És az evangéliumokban hányszor hallottuk korábban az Úr Jézustól, mikor azt mondta, hogy még nem jött el az én órám. És most azt mondja, hogy itt van, eljött az én órám. És ezzel, mint a bepillantást engedne egy kicsit az isteni tervnek a titkába, abba az örök elhatározásba, amelyben Isten már előre elrendezte az üdvösségnek a művét. És Jézus tudja, hogy a szenvedése nem véletlen, hogy nem a történelemnek a kisiklása, nem tragikus balszerencse, hanem az atyának az üdvözítő tervének a része. És ezért tud ilyen nyugalommal szembenézni. Tudja, hogy még a sötét órában is az atya akarata teljesedik. És nyilván, hogy senki sem él át olyan órát, mint amilyent az Úr Jézus átélt, de mindnyájunk életében vannak ilyen sötét órák. A betegség, amikor egyik nap még ma jól érzem magam, holnap pedig hirtelen rosszul leszek, és mondjuk kórházba kerülök, és kiderül, hogy a fél életem talán vége. Talán hónapjai vannak hátra. És akkor így nézem, hogy eddig milyen szép volt, vagy jó volt viszonylag az életem, most pedig hirtelen milyen sötét órába keveredtem. Vagy a gyász, amikor hirtelen elvesztünk valakit, a csalódás, a szenvedésnek az órája. Olyan pillanatok, amikor minden sötétebbnek tűnik. És ilyenkor jó emlékezni arra, hogy Isten a mi életünket is ismeri, hogy az ő kezében van a történetünk. A nehéz órák sem kívül esnek az ő gondviselő szeretetén, és hogyha ezekben az órákban Jézusra tekintünk, aki békével indult a Golgota felé, akkor mi is erőt kaphatunk ahhoz, hogy bizalommal viseljük a ránk bízott keresztet. És aztán így folytatja az Úr Jézus az imáját, hogy dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. És egy kicsit talán első hallásra különös kérés ez, hiszen a dicsőség szót mi általában a hatalommal, a sikerrel, a győzelemmel kapcsoljuk össze. Jézus azonban itt a keresztről beszél. A kereszt az ő dicsősége. Az atya pedig éppen a szenvedésen keresztül dicsőíti meg a fiút. Mert a Golgotán válik láthatóvá Isten szeretetének legmélyebb titka, az, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. A kereszt nem veresség, hanem a szeretet győzelme. És azóta az egész világon emberek milliói dicsőítik Istent Jézus keresztje miatt. Mert a Golgotán találkozik az ég és a föld, és ott hajol le Isten irgalma a bűnös emberhez. És igaz, hogy az Úr Jézus magára vette a bűneink terhét, de éppen ezért imádkozott Jézus, hogy merjük elfogadni ezt az ajándékot, hogy alázattal, de bizalommal befogadjuk a megváltást, amelyet ő szerzett nekünk. És ez az ajándék maga az örök élet. Jézus így mondja, az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, akit elküldtél, Jézus Krisztust. És ez a megismerés nem pusztán értelmi tudást jelent, hanem a Szentírásban egyfajta mély személyes kapcsolatot. Olyan kapcsolatot, amelyben az ember egész élete összekapcsolódik az Istennel. És aki így ismeri meg Istent Krisztus által, az már most részesedik az örök életbe. Az élete új alapra kerül, már nem csupán önmagából él, hanem az Isten kegyelméből. És akkor fontos, hogy egy kicsit megnézzük, hogy ismerjük-e így az Istent? Ismerjük-e Krisztust? Mert Jézus ezért imádkozott. És talán éppen most hallgattatik meg ez az ima valakinek a szívében. Ugye így kezdődött az evangélium, hogy Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott, hogy Atyám, elérkezett az óra. Ez számunkra is útmutatás, amikor az élet nehézé válik, amikor sötétebb szakaszhoz érünk, akkor nem lefelé kell néznünk, hanem fölfelé, az égre. Ha pedig valami bűn vagy teher miatt nem merünk az égre tekinteni, akkor vigyük oda a kereszt alá. Mert Krisztus irgalma képes megszabadítani a lelkünket. És akkor mi is szabad szívvel emelhetjük fel tekintetünket az égre, és Jézussal együtt mondhatjuk, hogy Atyám. És ez az egyik legszentebb és legszebb imádság, hogy kimondjuk, hogy Atyám. Mert ebben a szóban ott van a bizalom, a közelség, a szeretet és az odatartozás. De vajon a mi imádságainkban is ott van ez a bizalom? Vagy sokszor inkább a félelemmel, bizonytalansággal, távolságtartással fordulunk Isten felé? milyen az én kapcsolatom most az Istennel. Tudom-e őt valóban atyának szólítani? Tudok-e ráhagyatkozni most, amikor talán a házasságom omladozóban, amikor talán egy rossz eredményt kaptam az egészségem kapcsán, talán amikor a családi problémáink egyre inkább felerősödtek? Tudom-e atyának szólítani az Istent? Van-e ennyire bizalom benne, vagy csak így fogalmazgatok meg imádságokat, próbálom ostromolni az eget, de nincs meg ez a bizalom. Nincs meg ez a ráhagyatkozás, mert valami gátol. Valami miatt nem tudok kapcsolódni igazán az Istenhez, hogy megmerjem atyaként szólítani. És van-e bennem olyan bizalom, mint a gyermekekben, aki tudja, hogy az édesapja mellette van? Az Úr Jézus tudta, hogy ott van mellette az atya. Tudta, hogy az a szenvedés, ami rávár, az az út, ami rávár, azon ott van végig az atya. Ezért szólítja így meg. Mert tudja, megvan az a bizalom, hogyha nehéz lesz is, de ott van, kíséri őt. Mi hogyan szólítjuk meg az Istent? Mennyire tudok ráhagyatkozni? Egyáltalán akarok-e ráhagyatkozni, vagy én akarom irányítani az életemet, a történéseimet, és a Jóisten jelen van az életemben, a mi atyánk elmondásának az erejéig. Egy kicsit ezt nézzük meg, ezt vizsgáljuk meg, hogy milyen az én kapcsolatom az Istennel. Mélységes, vagy csak formális? Mindkettő jó, csak akkor ne legyenek ilyen túl nagy elvárásaim. Ha mélység van, akkor lehetnek elvárásaink, de hogy a Jóisten nem mindig úgy teljesíti. De hogyha ilyen felszínes, hogy ott valamit ott mozgatok, de erősen nem töröm le a lécet, akkor ne akarjak, vagy akkor elégedjek meg úgy, ahogy vagyok, azzal, amin van. Nyilván a Jóisten tudna többet, és akarna is többet kihozni, de ugye ott van a szabad akarat. És a Jóisten ezt tiszteletben tartja, ő vágyik nyilván a mélyebb kapcsolódásra, a mélyebb dologra. Ez a többi már rajtam áll, és rajtam múlik. Amen.
Kedves hallgatóink, Önök az elmúlt percekben Ferenc Zsolt segédlelkész elmélkedését hallották, amely az első pénteki virasztáson hangzott el a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban.